42. Egy fehér, alacsony, lapos tetejű épület előtt találtam magam. Kevés ablak készült rajta. Az épület előtt hatalmas, vékony, műanyag tetővel fedett terasz húzódott. Több oszlop is tartotta. Az épület egyik szélén magasba nyúló acélszerkezetből adótorony állt. Ennek alapján feltételeztem, hogy ez az új tévé. Ezt a hatalmas, de mindössze egyemeletes épületet a lebombázott helyére emelték. Az épületben sok ismeretlen, sürgőforgó nővel és férfivel találkoztam, mind fiatalok voltak. Láttam az arckifejezésükön, hogy ismeretlennek, idegennek véltek. Ennek ellenére magabiztosan a stúdió felé tartottam, dolgozni jöttem. Megkért a művészeti műsorok szerkesztője, hogy rendezzek egy tudományos ismeretterjesztő filmet. Amikor a sminkelő és a gardrób helyiségek előtt haladtam el, észrevettem, hogy bent Tóni, a zombori Borbé épp valakit borotvált. Elcsodálkoztam, mert utoljára kamaszkoromban láttam. Borbé üzlete volt a Szontai út elején. Mi, akik a Szelencseváros részben laktunk, hozzájártunk hajvágásra és borotválkozásra. Bementem hozzá. Nem ismert meg, de talán nem is akart, mert jobb fülem része még gyermekkoromban az üzletében maradt. Annak ellenére üdvözöltem és rákérdeztem, hogy a televízióban dolgozik. Elmondta, hogy most állatidomítással foglalkozik, csak ez esetben kérték meg, hogy az egyik színészt fellépés előtt borotválja meg. Különben ilyesmivel többet nem bíbelődik. A háta mögött az asztalon a sok válfára akasztott ruha előtt kalitkában egy kis madár repkedett. Hasa alján fehér, fején a nyakáig tengerkék tollal ékeskedett, a csőre hosszúra nőtt. Gyanítottam, hogy ez kolibri lehetett. Megkerültem Tónit és közelebb mentem. A henger alakú kalitka talpazatára az volt írva, Jakobinus kolibri. Észrevehetett, mert a pihenő pálcikára repült, figyelni kezdett. Mintha valamit várt volna tőlem. Közelebb léptem és fülelni kezdtem. Érdekelt a hangja, a csicsergése. Hirtelen egy galagonyafákkal teli utcába kerültem. Tudtam, hogy zomborban vagyok. A mennyasszonyt és a lakodalmas menetet vártam. Az izgalomtól vécére kellett mennem. A közeli péküzletben levő mosdóba siettem. Aki oda bement, 20 dinárt hagyott a szelencében használati díjként. Én is úgy tettem. A boltos lány, akit jövetelemkor észre sem vettem, most ott ült a polcon. Fekete hosszú haja fürtökben lógott jobb oldalt a mellén. Fehér csipke ruhája szétterült az elárusító pulton. Maga alá húzta a lábait, ezért a széles szoknyája eltakarta. Lepkék röbdöstek körülötte. Egy hosszú, vékony francia kenyérrel hadonászott, hogy elzavarja őket. Kifelé menet a lánya kezembe adta a bagettet. Elcsodálkoztam, hiszen nem kértem kenyeret. Nem vette figyelembe csodálkozásomat, csak annyit mondott, amíg megérkezik a lakodalmas menet, úgyis megéhezek. A kenyér felét el is fogyasztottam, mire ideért a menet. Elől egy idős férfi bekarolva jött a mennyasszony. Különleges, testhez tapadó mennyasszonyi ruhát viselt. A sejmes ruha eleje fehér, a háta pedig világos zöld anyagból készült. A combig érő szürkésbarna szárnyai a vállán pihentek. Tengerkék fátyol takarta a haját. Rám mosolygott, majd felemelte a karját. Egy színes tollú madár szállt a mutató ujjára. Megvártam, hogy elhaladjon mellettem. A menet közepén egy ismeretlen görög ruhába öltözött fiatal lány mellé álltam be. Megsajnáltam, mert mindkét keze tele volt szatyrokkal. Botladozott, lábai állandóan beleakadtak hosszú, egyrészes ruhájába. Átvettem tőle a kolbászokkal és sajtokkal megrakott szatyrokat. Mosolyával köszönte meg, de nem szólt egy szót sem. A galampiachoz értünk. Ezen a nagy, lebetonozott rakterületen szokták péntekenként az árusok a galambokat, díszmadarakat és néha még a nyulakat is eladásra kínálni. Most székek és asztalok álltak ott. A görög ruhás lánya tér szélén talált számunkra egy asztalt. Ott foglaltunk helyet, majd bemutatkozás nélkül egyenesen rám kérdezett. Hány nőnek udvaroltam eddig? Váratlanul ért a kérdése. Hirtelen nem tudtam, mit válaszolni. Rövid ideig várta a válaszomat, majd folytatta. Azért érdekel, mert nem tudom eldönteni, hogy a házasság attól lehet jobb, ha valakinek sok vagy kevés udvarlója volt előtte. Épp a válaszon gondolkodtam, amikor hozzánk lépett a menyasszony. Széttárta a hátán lévő szárnyait, tündérjen szépnek nézett ki. Röviden megszólalt. Nem emlékszel rám? Én vagyok a kalitkába zárt kolibri. Ahogy ezt kimondta, felrepült a magasba, én pedig a gardróbban találtam magamat. Tóni még mindig ott borotvált, nem figyelt rám. Egy görög kosztümbe öltözött színésznő állt meg az ajtóban. Tóni rászegezte tekintetét. Ez elegendő idő volt arra, hogy kinyissam a kalitka ajtaját. Úgy álltam, hogy azt senki se lássa. A kosztümös lány Tónihoz lépett, meglepődtem. Nagyon hasonlított arra a lányra, akivel a lakodalmi menetben találkoztam. Nem a borbéhoz szólt, hanem a klienshez. Meddig lazsálsz itt? Már régóta várnak a kiállításon. Tóni gyorsan befejezte a borotválást. Akkor ismertem fel Lajost a székben. A kosztümös asszonya felesége lehetett. Ők ketten az újvidéki vásárra készültek, hogy új tormaültetőgépet vegyenek. Amikor kiléptek az öltözőből, rákérdeztem Tónira, hogy kerültek ezek a falusi parasztok ide a televízióba. Tóni még válaszolni sem tudott, mert Lajos visszalépett és sértődötten rám szólt. Mi nem vagyunk parasztok, kikérem magamnak. Magyarázkodnom kellett. A paraszt szót pozitív értelemben gondoltam, ma azok élelmiszertermelők és iskolázott emberek. Nem várta végig magyarázkodásomat, csak fenyegetően felemelte, ökölbe szorított kezét és kirohant. Tóni hangjára figyeltem föl. Nyöszörgött, mert elszállt a kolibria. De nem búslakodott sokáig, mert elég sok gond volt vele. Ott hagytam Tónit és a stúdió felé vettem az irányt. Feltételeztem, hogy ott már várnak. Miroslav Antić, a költő ült a stúdióban. Előbb azt hittem, vele kell interjút készíteni, de megkért, hogy menjünk a szerkesztőségbe, ott majd megbeszéljük a forgatást. Miroslav a pálinkás pohara nélkül sehova sem ment. Az irodába is magával hozta. Még nem látszott rajta, hogy illuminált állapotban van. Lassan, nyugodtan elmagyarázta, hogy miről is van szó. Nemrég kaptak egy megrendelést Sándortól, a bankártól. Azt kell elkészíteni. Egy tudományos, fantasztikus reklámfilmet akar pénzelni. Két kikötése van, az egyik, hogy a főszerepet Madonna kapja, a másik pedig, hogy Vinus vágja be az anyagot. Megjegyeztem, hogy Vinus másik szerkesztőségben dolgozik. Az nem gond, magyarázta tovább Miroslav. A művészeti műsor szerkesztője megkérte a producert, hogy Vinust adják kölcsön egy hónapra, mert a filmhez kell. A megegyezés megtörtént. A forró homok égette a mesztelen talpamat. Egy sziklás fenség homokos részén álltam Madonnával szemben. Neki semmiképp sem lehetett melege, mert a lábán durva bőrpántokból készült görög gladiátor szandált viselt. Hasonló stílusú kosztümöt választottunk neki. Felső testét egy hosszú világos kék sálszerű anyag borította. A tarkójáról elől keresztezve takarta el melleit, majd a hátán csomóba kötötte az öltöztető. Rövid szoknyát viselt, amelynek mély oldalkivágása alig vette el alsó neműjét. Harcias, de erotikus nőt alakított. A fensíkon egy hatalmas struc madárral kellett harcolnia. Vártunk, mert Tóni, az idomító, az egykori borbé még nem hozta el a madarat. Ez idő alatt másodszor is elmagyaráztam Madonnának a jelenetet. Megértette, profi volt. Nem kérdezte, mit miért csinálunk. A kamera úgy állt, hogy a fensíkon a háttérben látni lehessen a vízesést és a messzi erdőt. A jelenet úgy kezdődött, hogy az egyik szikla mögül négy kézláb lassan előkúszik kopjával a kezében. Harcias és vadászatra utaló arckifejezéssel közeledik a hatalmas trucmadárhoz, amely éppen háttal áll neki. Madonna feláll, a háttérben varjak sokasága repül fel az erdőből. Görög kopjavető harcos pozíciót vesz fel, megvárja, míg a struc feléje fordul, majd hajít. A kopja eltalálja a hatalmas állat mellét, az felhördül, majd a földre rogy. A jelenetet háromszor is megismételtük különböző kameraállásban. A varjak felrepülését már nem tudtuk újból felvenni. Tóninak nem volt annyi madara. Madonna szereplése ezzel befejeződött. Nekem és Vinusnak az a további feladatunk maradt, hogy a számítógépes vágóprogrammal a strutz combjából kiváló sonkaszeletet készítsünk. Ezt kellett, hogy sugallja a reklámfilm. Szerettem volna megnézni Vinussal a felvett videóanyagot. Sehogy sem sikerült, mert a vágóterem mindig zárva volt. A portás sohasem találta a kulcsot, mérges lettem. Az igazgatóhoz akartam menni, de akkor szóltak, hogy nyitva van és bemehetek. Amikor kinyitottam az ajtót, nem Vinus ült a vágóteremben, hanem kolléganője Tanya. Amikor rákérdeztem, miért ő van a vágóasztal mellett és nem Vinus, csak tiszteletlenül azt válaszolta, hogy ha meg akarom tudni, menjek az igazgatóhoz. Nem akartam panaszkodni. Ha majd kellek, úgy is felhívnak. Kimentem az autóparkolóba. Mindent hóborított. Az igazgató titkárnője kínlódott a kocsijával, nem akart begyújtani a nagy hidegben. Láttam, hogy ideges. Ilyenkor nem érdemes arról érdeklődni, miért cserélték le a vágót. Gyalog indultam a híd felé. Útközben egy asszonnyal találkoztam, aki figyelmeztetett, hogy vigyázzak a lefelé vezető lépcsőkön. Ilyenkor nagyon csúszósak. A híd előtti alagútba érkeztem. Ott sorban feküdtek a hajléktalanok. A cókmókjuk és a pálinkás üvegek dobozokon álltak mellettük. Úgy kellett átugrálnom őket, hogy tovább mehessek. Az alagút végén, a híd kezdeténél egy fiatalember a korlát szélén állt és a Dunavizét kémlelte. Amikor hozzáléptem, erősen megmarkolta a korlátot és rám kérdezett. Mielőtt valaki megnősül, hány lánynak kell udvarolnia, több vagy kevesebb lánnyal kell szórakoznia? Nem értettem, de elmondtam, hogy ez lényegtelen. Ismerek olyat, akinek több lány ment át a kezén, mint amennyi nap van egy évben, és a rossz házasságban él, de olyat is, aki első szerelmét vette el és boldog. A fiú elengedte a korlátot és elindult velem lefelé a hídon. Éreztem, hogy még valamit el akar mondani.